Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 23. Zsoltár első versét. Helyünket elfoglalva dicsérjük tovább a mi Istenünket, énekeljük a 392. dicséretünknek mind az 5 versét. ittségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek szent igéjét, mely megírva található a Bibliaolvasó kalauzunk szerint mai napra kijelölt Zsoltárban, a 145. Zsoltárban.
Dávid dicsérő éneke. Magasztallak téged, Istenem, királyom, és áldom nevedet örökkön örökké. Minden napon áldalak téged, és dicsérem neved örökkön örökké. Nagy az Úr, és igen dicséretes, és az ő nagysága megfoghatatlan. Nemzedék nemzedéknek dicséri műveidet, s jelentgeti a te hatalmasságodat. A te méltóságod dicső fényéről és csodálatos dolgairól elmélkedem. Rettenetes voltod hatalmát beszélik, és én a te nagyságos dolgaidat hirdetem. A te nagy jóságod emlékeiről áradoznak, és a te igazságodnak örvendeznek. Irgalmas és könyörületes az Úr, késedelmes a haragra, és nagy kegyelmű. Jó az Úr mindenki iránt, és könyörületes minden teremtményéhez. Dicsér téged, Uram, minden teremtményed, és áldanak téged a te kegyeltjeid. Országodnak dicsőségéről szólnak, és a te hatalmadat beszélik. Hogy tudtul adják az ember fiainak az ő hatalmát, és az ő országának fényes dicsőségét. A te országod örökre fennálló ország, és a te uralkodásod nemzedékről nemzedékre. Az Úr megtámogat minden elesendőt, és felegyenesít minden meggörnyedtet. Mindenki szemei tere át vigyáznak, és te idejében megadod eledelőket. Megnyitod a te kezedet, és megelégítsz minden élőt ingyen. Igaz az Úr minden, az ő utában és minden dolgában kegyelmes. Közel van az Úr minden őt hívóhoz, mindenkihez, aki hűséggel hívja őt. Beteljesíti az őt félőknek kívánságát, kiáltásokat meghallgatja és megsegíti őket. Megőrzi az Úr mindazokat, akik őt szeretik, de a gonoszokat mind megsemmisíti. Az Úr dicséretét beszélje ajkam, és az ő szent nevét áldja minden test örökkén örökké.
Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, szívünk befogadásán és megtartásán. Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, mindenható Istenünk! Együtt dicsérünk téged a Zsoltár szavaival, és valljuk, hogy a te országod örökkévaló ország, a te dicsőséged mindig megmarad, te vagy egyedül méltó arra, hogy dicsérjünk téged a mi szavainkkal, imádságunkkal, énekünkkel, életünkkel, minden cselekedetünkkel. Köszönjük mindenható Istenünk azt a rendkívüli lehetőséget, hogy mindannyian úgy élhetjük az életünket, hogy az rólad szóljon, hogy látva a mi tetteinket, téged dicsérhessenek, téged áldhassanak a környezetünkben levő emberek. Olyan csodálatos, hogy ebben mi is részt vehetünk. Ahogyan az előttünk járó nemzedékekben mindig voltak hívő emberek, akik életének a fő célja az volt, hogy téged dicsérjenek. Ez lehet a mi igazi rendeltetésünk, a mi igazi életünknek a célja is. De megvalljuk neked, hogy bizony olyan sokszor távol vagyunk ettől. Bizony ránk is igaz az, hogy talán miattunk káromolják a te nevedet, mert a mi szavaink, mindaz, ami belőlünk árad, az nem rólad beszél, hanem nagyon sok keserűség, aggódás, szomorúság, hitetlenség van az életünkben. Bocsáss meg ezt nekünk, és köszönjük azt, hogy te, látva a mi gyengeségünket, látva a mi bűneinket, nyomorúságainkat, hogy annyiszor elfelejtkezünk a legfőbb küldetésünkről, mégis irgalmas vagy hozzánk. Ma is íme itt lehetünk a te közeledben, hallhatjuk a te szent igédet, jöhetünk a terített asztalhoz, és megerősödhetünk abban, hogy bár méltatlanok vagyunk, te úgy, ahogy vagy elfogad, úgy, ahogy vagyunk, elfogadsz minket, és ami méltatlan, bűnös voltunk ellenére, irgalmas, kegyelmes vagy hozzánk. Köszönjük, hogy minden nyomorúságunknál nagyobb a te kegyelmed, és kérünk, hogy ezt a kegyelmet hadd tapasztaljuk ezen a mai vasárnapon. Kérjük a te kegyelmedet mindazoknak, akik közöttünk gyászolnak, akik sírnak és szomorkodnak. Kérjük a te kegyelmedet mindazoknak, akik félelmekkel telve vannak itt közöttünk a holnap, a jövendő miatt. Kérjük a te kegyelmedet mindazok életére, akik betegséggel küzdenek, hogy te erősítsd meg őket. És kérjük a te kegyelmedet mindannyiunk életére, hogy egyre inkább megtapasztaljuk, hogy valóban a te kegyelmedből lehetünk azok, akik vagyunk, és nem csak azt láthatjuk, hogy milyen bűnös emberek vagyunk, hanem láthatjuk azt, hogy hozzátartozunk a te egyházad, a te dicsőséged, dicsőséges egyházad tagjai vagyunk, a te néped tagjai vagyunk, áldunk téged ezért, és kérjük a te szent lelked áldását. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és kérem a gyermekeket, jöjjenek ide az úrasztalához. Áldás, békesség! Az őszi szünetben bizonyára többen kimozdultatok otthonról, kirándultatok, sétáltatok. Ki az, aki volt a szabadban az elmúlt egy hétben közületek? Igen, és aki nem volt a szabadban, az az udvaron sem volt. Reméljük, hogy voltak azért. Nagyon sok mindent lehet látni ilyenkor is, hogyha éppen szünet van. Hát mi is tegnap kimozdultunk a ifjúsági csoporttal, és kirándultunk Bécsben. És ott volt egy templom, ami az egyik szimbóluma is Bécsnek, hogyha már valaki járt ott, azt tudhatja. A Stefán Dóm nevű gyönyörű temploma Bécsnek. És olvastunk az egyik útikönyvben egy ilyen kis mondát, hogy egy történetet arról, hogy hogyan lehetséges az, hogy ennek a gyönyörű gótikus templomnak nem egyforma a két tornya, hanem a déli torony sokkal magasabb, igen, és az északi torony sokkal alacsonyabb. Hát a hagyomány szerint ugye ilyen kérdésekre az emberek próbálnak mindig valamilyen magyarázatot találni, és az a hagyomány szerint a magyarázata ennek a különbségnek, hogy aki az építőmestere volt az északi toronynak, nagyon gyorsan szerette volna felépíteni a tornyot, és úgy szerette volna felépíteni, hogy még diadalmasabb, még erősebb, még hatalmasabb és szebb legyen a másik toronynál, és ezért állítólag az ördöggel kezdett cimborálni, megegyezett az ördöggel, hogy addig nem fogja emlegetni a szent neveket, meg szent dolgokat, amíg fel nem épül a templom tornya, és hát ennek az lett a következménye, hogy soha nem épült fel olyan szép nagyra a templom, ahogyan ő akarta. Mert ő azt szerette volna, hogy még inkább az ő munkája látszódjon. Hát nem tudjuk, hogy ebben mi az igazság, valószínűleg ez inkább egy ilyen népi hagyomány, emberek gondolata erről, de nagyon tanulságos és nagyon elgondolkodtató, hogyha valaki saját magának a nevét, a dicsőségét szeretné minél erősebben a többiek tudtára hozni, és azt akarja, hogy ő sokkal nagyobb, sokkal erősebb legyen, sokkal nagyobb dolgot tudjon alkotni, akkor nagyon sokszor éppen az ellenkezője történhet. A Biblia arra tanít minket, hogy akkor válik láthatóvá Isten dicsősége, akkor történnek az igazán nagy dolgok, hogyha tudunk kicsik lenni. Jézus Krisztus, amikor a tanítványok arról vitatkoztak, hogy ki közülük a legnagyobb, akkor azt mondta, hogy itt van egy kisgyermek, aki a legnagyobb akar lenni Isten országában, az legyen olyan, mint egy gyermek, aki az első akar lenni, az tudjon szolgálni másoknak. A Bibliában Isten országának a dicsőségét és nagyságát az adja, hogy Jézus Krisztus eljött erre a földre egészen kicsin gyermekként, tudott kicsi lenni, és ezáltal hozott, ebben volt az ő igazi dicsősége, hogy tudott lehajolni az emberekhez, tudott melléjük állni, segíteni nekik, bátorítani őket. Tegnap ünnepeltük a reformációt, és a reformációnak van nagyon sok fontos üzenete, jelmondata a számunkra. Én most egyet szeretnék elmondani. Először elmondom latinul, és aki esetleg tudja, hogy mit jelent, az elmondhatja magyarul. Jó? Ez így szól. Soli Deo Gloria. Ki tudja, hogy ez mit jelent? Hú, itt súgnak már a padokból. Gizi néni már itt súgta nektek, hogy segítsen. Azt jelenti, hogy egyedül isteni a dicsőség. Mi itt vagyunk egy csodálatos református templomban, de az a cél, hogy az életünkben megigyezzük azt, hogy ne nagyok elsők akarjunk feltétlenül lenni, hanem tudjunk mindig arra emlékezni, hogy egyedül isteni a dicsőség. És hogyha mondunk valamit, teszünk valamit, akkor is arra törekedjünk, hogy Isten dicsérjük. Ez az egész Zsoltár, amit hallhatunk, a 145. Zsoltár arról szól, hogyan dicséri az egész világ az Istent, és ebben a dicséretben ti is benne lehettek most, amikor kimentek a gyermekisten tiszteletre, énekeltek, imádkoztok, akkor is Isten dicsérhetitek. Mondjuk el együtt akkor ezt a mondást. Soli Deo Gloria. Jó, egy picit hangosabban, jó? Soli Deo Gloria. Egyedül isteni a dicsőség.
Egyedül isteni a dicsőség.
Jó, még hangosabban.
Egyedül isteni a dicsőség.
Áldás, békesség. Az igehirdetésre készülve énekeljük a 172. dicséretünket. Alapján az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek. Megírva található a Zsoltárok könyve 73. részében, a 28. versben. Így szól hozzánk Isten szent igéje. De nekem olyan jó Isten közelsége. Uramat, az Urat tartom oltalmamnak, hirdetem minden tettedet. Eddig Istennek írott igéje, foglaljon helyet a gyülekezet. Csodálatos igéket hallhattunk ma a Szentírásból, amelyek Isten dicséretére, Isten magasztalására hívnak minket. Tudjuk, hogy a reformációnak nagyszerű evangéliuma és üzenete volt az, hogy a mi életünk, a mi szavaink, a mi munkánk, minden, ami fontos a számunkra, az mind dicsérheti az Istent. Bármilyen munkát végzünk, hivatást, mindent tehetünk az Isten dicsőségére. A Bibliaolvasó kalauz szerinti mai zsoltárunk a 145. zsoltár, olyan, mint egy csodálatos kórusmű, amiben az ének megszólal és arra buzdít mindenkit újra és újra, hogy dicsérjük az Istent, hogy dicséri létével az egész teremtett világ, az egész természet, és csodálatos lehetősége, hivatása az emberiségnek, hogy ők is, az Istenben bízó emberek is dicsérhetik, dicsőíthetik az Istent, és megvallhatják, hogy az ő országa, örökkévaló országa, amely nemzedékről nemzedékre megmarad, és valóban az ő országa a legcsodálatosabb, legdiadalmasabb, csodálatos szavakkal fogalmaz a zsoltár író, amelyben Isten nagyságát, Isten országának a dicsőségét, és Isten országának a közelségét hirdeti. Említettem a gyermektanításban, hogy tegnap kirándulni voltunk Bécsben, és nagyon elgondolkodtató volt látni a gyönyörű épületeket, de ezt lehetne bármilyen európai városról, vagy Magyarországon is csodálatos épületek vannak, amelyek mutatják egy országnak a nagyságát, erejét, dicsőségét a maguk monumentalitásában is. Arról beszélnek, hogy milyen nagy és erős ez az ország. És a felolvasott zsoltár, a meghallgatott zsoltár pedig arról beszél, hogy milyen csodálatos, milyen erős és dicsőséges az Isten országa. Ez nagyon nagy evangélium a számunkra akkor, amikor mi sokszor pont az erőtlenséget érezzük, a gyengességet, a küzdelmeket, a fájdalmakat, tragédiákat, bukásokat. A másik zsoltár, amiből az igehirdetés alapigéjét választottam, az egy olyan zsoltár, amely a hívő ember lelki tusakodásáról beszél. Arról a fájdalmas tapasztalatról, hogy bár ő vallja és hiszi az Isten jóságát, a saját életében úgy tűnik, hogy nem ezt tapasztalja. A saját életében úgy érzi, hogy ott a nyomorúság, a szenvedés, és ahogy körülnéz, még ráadásul nem elég a saját baja, még azt látja, hogy akik istentelenül, hitetlenül élnek, azok boldogulnak, azok jól vannak, azok erősek és egészségesek. És ott a kérdés, hogy miért? Miért van ez? Hogyan lehetséges ez? Ott van Jobb könyvének a kérdése, hogy a hívő ember életében miért van annyi próbatétel, miért van annyi szenvedés, miért azokat sújtja a betegség, a gyász, a fájdalom, akár nehéz anyagi helyzet, akik amúgy az Istent keresik, és az Istenre várnak. Azt hiszem, ez olyan kérdés, amely mindannyiunk életében, mert mióta keresztjének is vagyunk, bizonyára legalább egyszer megfogalmazódott. Hogyan lehetséges ez? Hogy nem az az egészséges, a boldog, a gazdag, a kiegyensúlyozott családi életet élő, aki az Isten útján jár, hanem mindenféle tragédiák történnek velünk. A zsoltáros, miközben ezeken gondolkodik, tudja, hogy hova menjen a kérdéseivel, a kétségeivel, amikor már egészen odáig megy, hogy hogyan is lehetséges ez, hol van akkor az Isten igazsága, elmegy az Isten templomába, és ott az Isten templomában, miközben imádkozik, akkor rádöbben arra, hogy akkor is az a summa, az a tanulság, hogy Isten közelsége oly igen jó nékem. Milyen megrendítő, hogy valaki a fájdalmával, a nyomorúságaival nem oda jut el, hogy hát szerencsésebb az útja annak, aki nem hisz, akkor lehet, hogy nekem sem kéne ennyire komolyan vennem az Isten tiszteletét, és az Istennek való engedelmességet, lehet, hogy akkor inkább más utakat kéne választani, hanem az a végső tanulság, hogy akkor is az Isten közelsége oly igen jó nékem, és az Úr Istenbe vettem reménységemet, hogy hirdessem minden csodatettedet. Ilyen döbbenetes, hogy valaki a saját lelki válságából, a saját szenvedésein töprengve, miközben nincs azért benne a válasz a Zsoltárban, bár szó van arról, hogy Isten igazságos, és a végén majd bizonyosan Isten ítélete érvényre jut, de igazából odáig jut el a Zsoltáros, hogy Isten közelsége akkor is mindennél jobb. Hogyha szenvedés van, hogyha nehézség, hogyha próbatétel van, akkor is az Isten közelében a legjobb. Napjainkban, akkor, amikor a közelségre gondolunk, akkor nagyon sokszor eszünkbe jut annak az ellentéte, a távolság, hogy milyen távolságban élünk egymástól. Akár még egy keresztény közösségben is, vagy akár a családban, a családi közösségben, vagy előfordulhat, hogy valaki teljesen elszigetelten, elidegenedve él a másik embertől. Azt tapasztaljuk, hogy nagyon jellemzi korunkat az elmagányosodás, az egymástól való távolság, az elidegenedés. Persze ez nem csak a mi korunkra jellemző, hiszen sokkal korábban megírta már Tóth Árpád híres versét, amit igehirdetésekben is már gyakran idéztünk, de azért szeretném most feleleveníteni néhány sorát, a Lélektől Lélekig című vers részletét olvasom. Tán fáj a csillagoknak a magány, a térbe szétszórt millióm árvaság, s hogy össze nem találunk már soha a jégen, éjen, s messzességen át. Ó, csillag, mit sírsz? Messzebb te sem vagy, mint egymástól itt a földi szívek. A Sirius van tőlem távolabb, vagy egy-egy társam, jaj, ki mondja meg. Ó, jaj, barátság, és jaj, szerelem, ó, jaj, az út lélektől lélekig. Küldözzük a szem csügget sugarát, s köztünk a roppant, jeges űr lakik. Ezt a verset nagyon sokszor hallhattuk, olvashattuk mindannyian, és újra megdöbbent bennünket bizonyára az, hogy milyen szörnyű is ez az érzés, amikor nem a közelséget tapasztaljuk, hanem ezt a mérhetetlen távolságot, ami elválaszt embereket, családokat, keresztény testvéreket, egy népnek a tagjait, vagy akár népeket egymástól. Van egy másik, talán kevésbé ismert verse Tóth Árpádnak, az a címe Meddő órán, és ez így szól: magam vagyok, nagyon, kicsordul a könnyem, hagyom. Biaszos vászon az asztalomon, faricskálok lomhán egy dalon, vészna, szánalmas figura én, s magam vagyok a föld kerekén. Tegnap, miközben a csoportunk nézelődött, valaki közülünk felfedezett egy különleges dolgot, azt, hogy volt néhány fiatalot éppen a Stephens domb környékén, akik egy ilyen nagy táblával írták azt, hogy ingyen ölelés. És ez úgy nézett ki, hogy aki oda ment hozzájuk, azt ingyen megölelték. És aki ezt felfedezte, megkérdezte, hogy honnan jött ez az egész, meg mit jelent ez, és arról beszéltek, hogy olyan világban élünk, hogy nagyon sok ember nem családban él, vagy távol van a családjától, és hiányolja az ölelést, és nincs része soha ilyenben. Hát aki vendégül látott minket, kedves gyülekezeti tagunk, éppen távol van ugye itt a gyülekezettől is, meg nem családban él ott kint külföldön, úgyhogy ő nagyon belelkesedett ettől, hogy ó, de jó, ingyen ölelés, akkor ezt az élményt átélhetjük. De nagyon döbbenetes azért ennek az üzenete, hogy tényleg mennyire megromlottak az emberi kapcsolatok, mennyire jellemez minket ez az elmagányosodás. A felolvasott igénk arról beszél a 145. Zsoltár is, hogy közel van az Úr minden őt hívóhoz, és mindenki ez, aki hűséggel hívja őt, és a 73. Zsoltár is, hogy Isten közelsége oly igen jó néken. A Szentírás arról beszél, a ma megterített asztal is arról beszél nekünk, hogy a mindenható Isten közel van hozzánk, szeret minket, gondja van ránk. Akkor is, hogyha talán hiányoljuk az életünkből ezt az ölelést, az ő szeretetét, az ő közelségét mindannyian megélhetjük és megtapasztalhatjuk. A Szentírás nagyon sokat beszél arról, hogy közel van az Isten, közel van az Isten országa hozzánk. És ott a reménység a számunkra, hogy valóban az Isten közelsége az a legcsodálatosabb evangélium, hiszen amikor Jézus Krisztus eljött erre a földre és elkezdte a szolgálatát, akkor azzal kezdte, hogy elközelített, közel van az Isten országa, egészen közel van. Amikor a Biblia Isten közelségéről beszél, akkor nagyon sok ígéretet mond nekünk arra, hogy közel van az Úr a megtört szívűekhez, a sebzett lelkűeket megsegíti, közel van a szabadulás az Istenfélőkhöz, közel van, aki igazságot ad nekem, ki mer szembeszállni velem. Ott van a bajok idején a hívő ember imádsága, ne légy tőlem távol, mert közel van a baj, és nincs, aki segítsen. És Isten annyira közel van hozzánk, hogy adta az ő szent igéjét is nekünk, erről is bizonyságot tesz a Szentírásban, sőt, inkább nagyon közel van hozzád az ige, a szádban és a szívedben van, teljesítsd hát azt. Hogy éppen a Jobb könyvét olvassuk a Bibliaolvasó kalauz szerint, ahol a 4. részben olvashattuk, közeledjetek Istenhez, és közeledni fog hozzátok. És nagyon sok olyan profécia van az evangéliumokban, nagyon sok olyan ígéret, hogy az Úr eljövetele, az Úr napja is közel van. Nem csak advent idején gondolhatunk erre, hanem ez egy óriási reménység a számunkra, hogy közel van az Isten minden nap hozzánk, közel van a szenvedőkhöz, közel van ahhoz, akinek szüksége van rá. De ott van a figyelmeztetés is azért a másik oldalon, hogy Isten közelsége azt várja tőlünk, hogy mi tényleg megszenteljük, vagy szánjuk oda neki az életünket, hogy ő megszentelhesse azt az ő szent lelkével, hiszen az Isten közelében elhangzanak azok az ígék is, ne jöjj közelebb, old le a sarudat lábadról, mert szent föld az a hely, ahol állasz. És a Józsué könyvében ezt olvashatjuk, hogy a szövetség ládája is köztetek legyen, mint egy 2000 könyök távolság. Mi emberek sokszor úgy vagyunk, hogy nehezen viseljük a közelséget, hogy vágyunk rá, de ugyanakkor jellemez minket az is, hogy nehezen viseljük, hogyha valaki azért nagyon közel jön, akkor azért bezárkózunk azért, azt nem szeretnénk, hogy annyira közel jöjjön hozzánk valaki. Mindenható Isten, amikor arról beszél, hogy szenteljük meg magunkat az ő közelébe, vagy vegyük le a mi sarunkat a szent helyen, akkor ez nem azt jelenti, hogy Isten nem akarja a mi közelségünket, hanem inkább azt jelenti, hogy az Isten közelében fontos, hogy megbánjuk a bűneinket, hogy megvalljuk azt, hogy milyen nyomorúságos a mi életünk, milyen esendők vagyunk, és mennyire szükségünk van az ő kegyelmére. Isten szentségének a közelében mi bűnös emberek csak levetett sarukkal állhatunk, várva az ő kegyelmét, várva az ő szeretetét, az ő közeledését, várva azt, hogy az ő kegyelmében részesítsen minket. Akkor, amikor Isten közelében vagyunk, akkor megtapasztalhatjuk keresztény emberként a testvéri közeledést is, hogy nem fényévi távolságra vagyunk egymástól, hanem egy terített asztal át mindannyiunknak új erőt, és egyesít minket Jézus Krisztusnak a szeretete. És ez nem azt jelenti, hogy akkor elveszítjük magunkat, elveszítjük önmagunkat ebben az egységben, ebben a közösségben, hanem sokkal inkább az, hogy akkor találjuk meg igazán önmagunkat, hogy kik vagyunk, az életünk értelmét, hogyha az Isten közelében vagyunk. Hogyha Isten gyermekeként, Isten képmásaként fogadjuk el önmagunkat, és Isten családjában a másik keresztény ember testvéreként, akkor vagyunk igazán a helyünkön. A bűneset miatt elidegenedtünk Istentől, embertársainktól, a természettől, de Isten Jézus Krisztusban egészen közel jött azért, hogy megélhessük, megtapasztalhassuk azt, hogy egy Úr, egy keresztség és egy hit egyesít minket, a keresztjének családját, mindenható Istennel. Az elmúlt napokban emlékeztünk az egyházunk megújulására, a reformációt ünnepeltük, és ez még folytatódik majd a következő héten is a gyülekezetünkben. A reformációnak is rendkívüli üzenete volt az, hogy Isten nem távol van tőlünk, nem olyan távol, hogy esetleg közvetítőket kell kérjünk, hogy közben járjanak Istennél a mi javunkra, a mi életünkre nézve boldogságot hozzanak, hanem közvetlenül mehetünk az Isten közelébe, megvallhatjuk neki a bűneinket, és megkaphatjuk az ő kegyelmét. Nem csak a reformációt ünnepeltük, hanem bizonyára nagyon sokan közülünk felkeresték a temetőben elhunyt szeretteiknek a sírját, és akkor, amikor elköltözött testvéreinkre, családtagjainkra, az előttünk járó nemzedékekre gondolunk, és talán a vesztesség, a fájdalom, a másiktól való elszakadásnak a fájdalmát éljük, akkor különösen is megtapasztalhatjuk az Isten közelségét, hiszen amikor a legnagyobb a baj, a nyomorúság, akkor élhetjük meg leginkább azt, hogy közel van hozzánk a mindenható Isten. Zsoltáros azt mondja, hogy minden felszínes és kétséges jóléttel szemben az Isten mellett kíván maradni, hiszen Isten közelsége jelenti a boldogságot a számára. Isten közelsége jelentheti mindannyiunk számára a boldogságot, a reménységet, az örök élet reménységét is, és ugyanakkor az erőt ahhoz, hogy a mi tetteinkben, a mi cselekedeteinkben arról beszéljünk, hogy Isten országa közel jött, Isten országa közöttünk épül, erősödik, és Isten országa a mi testvéri közösségünkben, a mi szeretetünkben valósulhat meg igazán. Nagyon csodálatos lenne, hogyha mindannyian megerősödhetnénk abban, miközben talán a saját sorsunk kérdései foglalkoztatnak minket, hogy Isten közelében igazán jó, és erről tudnánk bizonyságot tenni másoknak. Észrevennénk azt, aki éppen nagy mélységeket él át, tudnánk segíteni, tudnánk adni számukra akár egy jó szót, akár egy mosolyt, akár csodálatos bizonyságtételt, hogy mi hogyan tapasztaltuk meg, és hogyan tapasztaljuk meg az Isten közelségét az életünkben. Az elmúlt hetekben olvastam egy verset, amit azután újra az egész verset megtaláltam, mert csak egy részletét olvastam. Ezt is talán többen ismerik, Juhász Zsófia, aki az Őrbottyáni Szeretet Otthonnak volt a csodálatos lelki vezetője. Ő írta ezt a verset Bíztatás Őrbottyánból, és arról szól az egész vers, hogy hogyan érkezzünk meg azokhoz, akik a segítségünkre várnak, azokhoz, akik az mi szeretetünket várják. És azt hiszem, hogy ez nem csak zörgottyániakra, néhány hét múlva újra a gyülekezetünkben köszönhetjük őket, nem csak rájuk vonatkozva, hanem a környezetünkben élő, nyomorúságos világra vonatkozva, közelünkben élő, talán magányos emberekre vonatkozva is nagyon fontos üzenet lehet. Egész karoddal ölej, hogyha fogsz, fél öleléssel csak félig dobogsz. Ha a küszöbnél a lábod megáll, a mosolygásod szívbe nem talál. Egész világot szóljon, ha beszélsz, megtorpanásod azt jelenti, félsz. Csak félig fújod aranytrombitát, pedig a jó szó gazdára talál. Otthon leszel, ha kigyújtod a fényt, és ha reménnyel táplálsz majd reményt. Egész világot adjál, hogyha adsz, apró darabkák nem számítanak. Egész világot adjál, hogyha adsz, fél világoddal magadra maradsz. Egész világot kaptál, nem felett, ő azért jött, hogy bővölködjenek. Meg van terítve az Úr asztala, arról beszél, Jézus Krisztus azért jött, hogy életünk legyen, hogy bővölködjünk, részesedhetünk a kenyér és a bor áldásában, azért, hogy kimenve a templomból, az otthonunkban, a környezetünkben, a munkahelyünkön részesíthessük mindazokat, akik körülöttünk vannak az Isten áldásában. Amen. Az úrvacsorai közösségre készülve énekeljük a 436. dicséretünknek az első három versét.
Hallgassátok meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úrvacsorát. Elénk vagy ez Pál apostol az első korintusi levélnek 11. részében a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret és hálákat adva megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlatosképpen a pohárt is vette, miután vacsorált, és ezt mondta, e pohár, am az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Hozzáteszi az apostol, hogy úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, hogy aki méltatlanul is eszik és iszik, az ítéletet eszik és iszik magának. Ezért megvalljuk most a mi bűneinket, ami Urunk előtt, imádságban eképpen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, megrendülve állunk ezekben a napokban előtted, és egymás előtt is emlékezve régiekre, vagy a közelmúltban elmentekre. És ilyenkor bennünk is mindig valami feldereng arról, hogy mi a mindenélők útja, és aztán igyekszünk kilépni az ünnepkörből és elfelejteni. Pedig nagyon világosan és egyértelműen mondja te kijelentésed, hogy a bűn zsoldja a halál. Hogy egyikünk sem tud ebből kikerülni. Csak egyetlen egy módon, ha megvallja azt néked, és elfogadja az Úr Jézus Krisztus áldozatát. Megvalljuk néked azt, hogy ehhez is a te kegyelmed kell, hogy elfogadni tudjunk, hogy valóban őszinte és mély bűnbánatunk legyen, valóban meg akarjunk szabadulni azoktól a terhektől, amelyek magunkat és másokat is megnyomorítanak. Mert ahhoz a te nagy erőd és lelked kell, hogy elváltozzon a mi gondolkodásunk, a mi bensőnk, hogy azt tartsuk jónak, amit eddig nem tartottunk igazán, és rossznak tartsuk azt, ami szívünk sokszor titkos vágyaiban igazán a dédelgetett álom volt. Megvalljuk azt is, hogy hányféleképpen vétkeztünk egymás ellen, hányféleképpen szavainkban, tetteinkben és mulasztásainkban egyaránt. Te látod egyenként a mi lelkünket, szívünket. Te látod, hogy mi az, ami igazán visszatart és lehúz bennünket. Erre kérünk, hogy vedd ki, mint a halálos hullánkot belőlünk, áldj meg bennünket kegyelmeddel, örök életednek üdvösségével, hallgass meg a mi imádságunkat. Most pedig magunkat megalázva mondjuk el bűnvalló imádságunkat eképpen, könyörülj rajtam én, Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Amen. Megvallottuk a mi hitünket, valljuk meg a mi bűneinket, valljuk meg a mi keresztény hitünket, és elmondva minden keresztények hitvallását, az apostoli hitvallást eképpen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Szeretteim, ti őszinte bűnbánatotokban és hitvallásotokban nem kételkedem, mégis Anyaszent Egyházunk rendje szerint néhány kérdést intézek hozzátok, melyre feleljetek tiszta lelkiismerettel. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és megszentelt életnek jele és pecsétje? Hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő szent és Istennek kedves áldozatul? Ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak méltatlan, de elhívott szolgája, hirdetem ti néktek bűneiteknek bocsánatát, és az örök életet, melyet megáld a mi Úrunk ingyen kegyelméből, a Jézus vérének érdeméért, hitáltal mindnyájunknak. Amen. Most pedig helyünket elfoglaljuk, és a megszokott rendben járulunk az Úrasztalához, közben keressük ki a 459. énekünket, és aztán úgy folyamatosan majd énekeljük a tábla szerint.
Oh, yeah.
Keresztény testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát, így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink, és így éltünk vele Isten kegyelméből mi is. Mielőtt elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóván ne tegyétek magatokban, ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt, viseljétek magatokat a ti keresztény rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmi titeket meg ne poszthasson Istennek ama szeretetétől, melyet kijelentett és hozzátok megbizonyított a Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentei és szerettei, könyörületesek, öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelítséget, béketűrést, szenvedjétek el egymás szeretetben, és ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, miképpen Krisztus is megbocsátott néktek. Az Isten békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre hivattatok is egy testben. És pedig hajtsuk meg a fejünket imádságban eképpen. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban, megköszönjük néked ezt a mai lehetőséget, amikor újra teljes szívvel, lélekkel és elmével átéltük és megtapasztaltuk a te kegyelmedet. Az, hogy te adod nékünk bőségesen, még akkor is, ha mi nem is tudjuk, hogy mit kellene kérnünk, adod a te kegyelmedet és irgalmadat, és felemelsz bennünket. Hadd könyörögjünk azért, hogy azt, amit megtapasztaltunk és átéltünk, ezt elvihessük magunkkal az otthonainkban, hogy a te békességed ott legyen a szívünkben, a te jóságoddal tudjunk odafordulni másokhoz, a te szereteteddel tudjuk végezni feladatainkat a mindennapokban. Kérünk, édesatyánk, azokért, akik ilyenkor emlékeznek, akik ilyenkor különösképpen megszomorodva vannak, és most azokért, akik az egészen közeli napokban álltak meg ravatal előtt, és vesztették el szerettüket, könyörgünk érettük. Könyörgünk azért, hogy megértsék azt, hogy mind életünk, mind halálunk a te kezedben van, amikor átmegyünk az egyikből a másikba hitáltal, akkor az egyik bizonyosságból egy végső nagy bizonyosságba. Vigasztalj bennünket a te igéddel, vigasztalj bennünket mindazokkal az evangéliumokkal, amelyeket adsz a te népednek bátorításul. Légy velünk, gönyörgünk a gyermekekért, a fiatalokért, akik újra kezdik, folytatják a tanulmányaikat. Könyörgünk azokért, akik dolgoznak, sokszor éjt-nappallá téve, hogy előteremtsék a betevőt, erősítsd meg őket. Könyörgünk mindazokért, akik itt körülöttünk lassan veszélyeztetettek, akik betegek lesznek, add, hogy ne betegedjen meg a mi népünk, ne betegedjenek meg mindazok, akiknek nagyon fontos az egészségük, nem csak önmagukra gondolnak, az édesanyákra gondolunk, az édesapákra gondolunk. Áldj meg mindnyájunkat, és őrizd meg mindnyájunkat. Amen. Ti pedig így imádkozzatok. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdettem azt, hogy most konfirmációs óra lesz a toronyszobában, délután pedig 16:30 a Dávidik, és 17:00, illetve szintén 17:00 ifjúsági órák lesznek. Hirdettem a hétfői gyülekezeti focit, ne felejtsük el. Kedden lesz Bama-Bama kör, Biblia óra és a presbiteri gyűlés, majd kifelé menet írjuk alá. Szerdán természetesen megvan a nyugdíjasok bibliaórája, gyülekezeti foci a tornateremben, csütörtök reggel a bibliaóra, este pedig 18:00 az énekkar, ezt jó, ha rögzítjük magunkba, kivált kép az énekkari tagok. Pénteken pedig 18:00 és 15:00 a konfirmációs csoportok, a nevezett nagy csoportok. Én szeretném hirdetni a szombatot. Őszi templomtakarítás lesz, és este pedig vespera, ahol Szabó István püspök fog áhítatot tartani. Mind a kettő fontos, templom tisztasága, és aztán a szívünk tisztasága, úgyhogy kettőt kapcsoljuk össze nyugodtan. Tehát ne feledkezzünk meg a szombatról. Hirdetem azt, hogy az elmúlt héten utolsó útjára kísértük ki Nyulasi Istvánné Komjáti Ilonát. Rabatalánnál a 71. Zsoltár 20. verse hangzott el. Ki sok bajt és nyomorúságot éreztettél velünk, de ismét megelevenítesz, s a föld mélységéből ismét felhozol minket. Isten vigasztalását kérjük a megszomorodott szívekre és a gyülekezet imádsága szeretetébe ajánljuk őket. Mielőtt átadnám Gondok úrnak a szót, egy mondatot mondanék, hogy az előtérben már felkerült az a bizonyos Kálvin dombormű, amit leragaszgattam. Remélem nem esett le a papír, és ne is kíváncsiskodjunk a jövő hétig. Elmondám, hogy a miénk a legjobb az országban, és ezt nem azért mondom, mert most a mi templomunk meg hasonlók, hanem úgy rendeltem meg, és olyan művésztől, aki gyakorlatilag anyagárba az öntés kifizetésével ezt nekünk szeretetből megcsinálta révén, hogy rokoni szálak fűznek hozzá, és mondjuk, hogy találós kérdésnek föladom, hogy vajon mitől különleges a miénk, akkor fogjuk meglátni, ha levesszük. Ne súgjunk, hogyha valamit tudunk. Ugye? Úgyhogy ezt úgy szeretném egy kicsit a jövő hét vasárnapi avatásra fölsteigerolni a kíváncsiságot. A másik pedig az, hogy miért kell egyáltalán, rám rontott valaki a minap, hogy minek már még egy újabb Kálvin dombormű, már a könyökén jön ki, még el se kezdtük a Kálvin évet igazából, ez az egyik, a másik pedig az, amit nagyon fontos tudatosítani, és ezért kell, hogy áldozat is tudjunk hozni, hogyha nincsenek emlékhelyeink. És most, amikor az elsőim, ugye sokan kimentek a temetőbe, sokan már nem mennek ki, mert már nincs kint senki, mert elszórták a Dunába, elszórták a Balatonba. Ha nincsenek ilyen emlékhelyünk, ha temetőink kiürülnek, kiürül a múltunk, és nem lesznek gyökereink. Ez egy végtelen fontos dolog. Én nagy szomorúsággal látom azt, hogy egyharmadára meg felére csökkentek a temetések, és nem viszik ki az unokát, nem mondja el neki, hogy ki volt a nagyapa, a dédapa, és nem mondja el közben ott a nagy neveket se. Ez olyan fontos, mert a jövendő ettől függ. Ezért kell domborművet is tartani, hogy elmondjuk azt, hogy kik voltak a mi elődeink, és ezzel teszünk eleget az 5. parancsnak, és befejezem itt a különprédikációt. Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, mert az Úr a te Istened áld néked. Az nem azt jelenti, hogy nem szemtelenkedem anyukámmal, és nem a gyerekeknek szól, a felnőtteknek, és mindannak, hogy az elődeik fölhalmoztak, ezt úgy hívják, hogy kultúra, úgy hívják, hogy önazonosság, úgy így hívják, hogy tisztelet, és így tovább. Erről szól ez a kicsi dombormű is, és ez már csak ilyen kis szurkapiszka, hogy nekünk is fele más a tornyunk, de nem azért, mert az ördöggel szövetséget kötöttünk, mert nem jutunk el odáig, mert nincs pénz, azért nem lett befejezve, úgyhogy. És akkor átadom a Gondok úrnak.
Kedves testvérek, először is szeretném megköszönni azoknak a munkáját, akik a őszi szünetben a gyerekekkel táboroztak, kirándultak és tábort tartottak. Fontos dolog, hogy az őszi templom takarítás partinak a ebéd mellett a létra is egy fontos eszköze. Tehát kérném szépen a testvéreket, hogy hozzanak magukkal segédeszközöket, és például a létra az egyik ilyen fontos segédeszköz, amit lehet hozni a szokásos takarítószerek mellett. A kezdés szombaton 8 órakor lesz. Elsősorban férfiakat, nehéz súlyúakat várunk ahhoz, hogy tudják cipelni és kitolni a létrát, és könnyű súlyúakat ahhoz, hogy fölmerjenek mászni a létra tetejére. Tehát mindenféle súlyos korosztály szeretettel van látva. Lesz egy kimittul is, mégpedig két hét múlva, szombaton délután 3 órakor a gyülekezeti terembe. A cél az, hogy gyülekezetünk generációi együtt és szórakoztató módon mélyüljenek el a Biblia világába, kiállt van szórólap, olyan részekből kell fölkészülni, amit tényleg azt hiszem mindenki meg tud tenni könnyen. A már említett Calvin Dombormire nagyjából valamivel több, mint a fele jött össze a költségeknek, tehát még most is lehet hozzá adakozni. Előreláthatólag július 19-24-e vagy 18-25, még ezt nem tudjuk pontosan, de hát azon a héten lesz jövő évben a gyülekezeti családos tábor, erről is van a kijáratnál tájékoztató, illetve megjelent a hírlevél, hála többek szerzői és Kavanai Gyöngyi áldozatos szerkesztői munkájának, abban is található egy ilyen részletes leírás arról, hogy milyen lesz a tábor. Kérjük a testvéreket, hogy nézzék át és jelentkezzenek, minél hamarabb tervezzük előre az időt, hogy a programokat is össze tudjuk állítani, illetve hát akkor a táborral is jobban tudunk alkudozni, hogyha tudjuk, hogy körülbelül hányan vagyunk. A gyülekezeti focival kapcsolatban az volt a legfrissebb hír, hogy az időjárásra tekintettel a szabadtéri változat az elmarad, egyelőre szünetel legalábbis, vagy felfüggesztésre kerül, és a szombat 17:30 lesz a Borászati Szakközépiskola Mária Terézia utca felőli bejáratnál. És ne... Vagy szerda, bocsánat, szerdát akartam mondani, és szombatot mondtam. Tehát szerda a foci, és szombaton a vespera. És a hirdetésekből van egy részéből, amit nem felejtettünk el beleírni, arról van egy rövid összefoglaló a kijáratnál, azt is vigyük el. A legfontosabbak azért remélhetőleg benne vannak. Köszönöm szépen.
Igen, ez még egy fontos kiegészítés, hogy csütörtökön az Imrénél Ádám kör 7 órakor, akit ez illet, az ne felejtse el, jó? Legyünk kedvesek, hogy ezt elfelejtettük beírni, és akkor keressük a 241. dicséretünket, és énekeljük befejezésül Szent vagy örökké. Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Amen.